Istennek igéjét a Mózes első könyvéből fogom olvasni, az 5. fejezetből, a 17. és a 27. vers közötti szakaszt. Mahalalél teljes életkora tehát 895 év volt, amikor meghalt. Jered 162 éves volt, amikor Énókot nemzette. Énók születése után Jered 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Jered teljes életkora tehát 962 év volt, amikor meghalt. Énók 65 éves volt, amikor Metuselahot nemzette. Énók az Istennel járt. Metuselah születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énók teljes életkora tehát 365 év volt. Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. Metuselah 187 éves volt, amikor Lámeket nemzette. Lámek születése után Metuselah 782 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Metuselah teljes életkora tehát 969 év volt, amikor meghalt. Imádkozzunk. Isten, hálát adok neked azért, hogy itt lehetünk ma, hogy elhoztál minket ide, hogy üzeneted van ma a számunkra. Kérlek, segíts Montit, amint átadja ezt az üzenetet, hogy ezt megfelelően tudja tenni, és segíts minket is, hogy készen legyen a lelkünk arra, hogy befogadjuk, elfogadjuk, és aztán a következő napokban, hetekben, hónapokban meg is éljük a te üzenetedet. És ugyanígy imádkozunk valamennyi helyért, ahol az országban és a világban ma hirdetik a te igédet. Köszönjük neked az ígéretedet, hogy ha szól a te igéd, az elvégzi a dolgát, és kérlek téged, hogy minél több embert szólíts meg ma. Amen.
Szeretnék megköszönni a Dávid, hogy felolvasta ezt az igé szakaszt. Én egy kicsit szándékosan kértem, hogy egy hosszabb részt olvas ebből a Mózes első könyvéből, hogy egy kicsit jobban érzünk azt, hogy valóban az a pár vers, amit mi fogunk látni, olyan, mint egy tű a szénakasszában, mert az előtti versek és az utáni versek, ezen a részek vannak olyan nevek, amit mi nem tudunk kiejteni, van szó arról, hogy hány évig éltek, és akkor esetleg az is okoz probléma, hogy ilyen sok évig éltek ezek az emberek, most nem fogunk belemenni abba a ma délelőtti alkalom, de annyit lehet mondani, hogy van magyarázat arra is. De egy hónappal ezelőtt, amikor szolgáltam itt, akkor volt szó egy másik emberről a Krónika könyvéből, az ő neve Jábitz, és ő összvisze két versben szerepel az egész Bibliában. Énok egy kicsit több helyen szerepel, de még mindig kevesebb, mint 10 hely, ahol ő szerepel, az ő neve szerepel a Bibliában. De reméljünk, hogy tudunk tanulni valamit ebből a nem nagyon ismert ember életéből. Mielőtt kezdjünk foglalkozni ezzel az ige szakaszal, szeretnék kiadni egy lehetőséget nektek. Tudjátok, hogy régebben volt a Legyen Ön is Milliomos sorozat a tévében, akkor én fogok föltenni kérdéseket. És akkor én másképpen döntöm, én nem fogok adni 1 millió forintot senkinek, de ha valaki nagyon igényeli, hogy kap a jutalmat, akkor homokban fizetek, jó? Szóval akkor, de a te feladatod lesz számolni, hogy megvan az 1 millió, vagy nem. Jó? Akkor az első kérdésem, ki élt a leghosszabb időt a Biblia felsorolások között? Jó, köszönöm szépen. És amikor ő meghalt, hány éves volt? 962. Biztos vagytok benne? Köszönöm szépen. Akkor most eddig hány ember válaszolt helyesen az első két kérdésre? Akkor van még három, egy pár ember a versenyben. Jó, ki volt ez az ember, aki a leghosszabban idő élt, én nem próbálok kiejteni az ő nevét se, ki volt az ő édesapja? Hangosabban? Énok. Köszönöm szépen. És az Énok hány évig élt? 365. Jó, akkor még egy utolsó kérdés. Mi olvasunk itt az Énokról, hogy ő Istennél járt. A Mózes első könyvében van még egy személy, aki azt mondja, hogy ez az ember Istennél járt. Noé. Pont a következő fejezetben mi azt olvasunk azt, hogy Noé járt Istennél. Az, hogy ezek az emberek Istennél jártak, akkor én azt mondom, az egyik érdemben ez különleges. És különösen itt, amikor beszéljünk az Énokról, látjunk ezt a felsorolást, és utána váratlanul azt látjunk, hogy Énok Istennél járt. És amikor én gondolkoztam erről, az egyik kérdés, amit felmerült bennem, azt, hogy miért? Az Énok miért akart járni Istennél? A feleségem, ő nagyon szeret sétálni. Ő szívesen együtt járna velem a hegyekben. A probléma, én nem szeretek sétálni. És ez mindig egy kis feszültség okoz, hogy ő nagyon örülne, ha én többet menném sétálni vele. Az a jó, hogy vannak más emberek, akik vállalnak ezt a feladatot. De a kérdésem a következő. Ibolya, miért akar sétálni velem? Mert szeret engem, ezt jó hallani, köszönöm szépen. Igen, én bízom benne, hogy ez az oka, hogy ő akar sétálni velem, mert ő szeret engem. És én azt látom, hogy ez volt a helyzet az Énokkal. Hogy ő miért akart járni Istennél? Mert ő ismerte őt, és az Isten sokkal jobb, mint a Monty. Ibolya esetleg szívesen jár velem, de én azt mondom, hogy szerintem az kevés. De Énok akart járni Istennél. És a kérdés, amivel szeretnék kezdeni ma, az, hogy miért Istennél? Mi volt az, amit ő látott Istenben? Miért volt az a szándék benne, hogy ő azt mondja, hogy hú, én szeretnék Istennél járni? És én két dolgot szeretnék kiemelni ma délelőtt, biztos van sokkal több. Az egyik, amit szeretnék kiemelni, az, hogy Isten a mindenható. Isten a mindenható. Ő az, aki teremtett mindent. Mi a Mózes első könyvében olvasunk azt, hogy ez a mi világ, amiben mi élünk, ez nem csak a véletlenből jött létre, hanem volt egy tervező, aki nagyon-nagyon sok munkát csinált, hogy tudta létrehozni ezt. Láttam tegnap az interneten egy újabb fejleményt, én nagyon várom ezt, de szerintem még várni kell egy kicsit. Japánban most legyártottak az első olyan kocsi, ami tud repülni. Azt mondok, hogy csak néha egy kis apró probléma vele, néha nem marad a levegőben, ilyen dolgok, akkor én még nem akarok beleülni ebbe a kocsiba, de lehetséges, hogy a mi életünkben már lesz olyan. hogy mi tudunk beülni egy kocsiba, induljunk el az utcán, és utána fölmenjünk 50 méter magasra, és ha 50 méter magasan vagyunk, akkor az egyik irányba, aki 70 méter magas, az másik irányba, ki tudja, hogy mi lesz. De azért hozom föl ezt, mert az a kocsi, ami tud repülni, volt egy tervezőr. És utána volt a kivételezés. Tervezés nélkül soha sem lett volna ilyen fajta kocsi. Évekkel ezelőtt egyszer volt egy példa, és volt egy óram, és ha jól emlékszem, kértem a Weber Mikit, hogy ő ide jön egy kalapáccsal. És úsan, te voltál? Nem? Én próbáltam a legerősebb embert találni, aki tudta ütni azt az órát a kalapáccsal, és utána a darabok betenni egy dobozba. És utána az volt a feladat, hogy kell kezdeni rázni azt a dobozt. És a kérdésem volt, hogy hány évig kell rázni azt a dobozt, hogy újból lesz egy működő képes óra benne. Nyilvánvaló, hogy a válasz soha. Mert egy óra nem csak a véletlenből jön össze. Van egy tervezőr, és én úgy érzem, hogy mi nagyon fontosan, hogy mi megértjünk azt, hogy a mi életünk nem véletlen. Az, hogy a mi testünk úgy működik, ahogyan működik, az nem véletlen. És azt látjuk, hogy csak egy kis apró változás milyen kárt tud okozni. Ki gondolta volna egy évvel ezelőtt, hogy lesz egy olyan vírus, ami egy nagyon pici dolog, de amiatt a mi életünk az utolsó évben teljesen megváltozott. És az a kis apró dolog tud tönkretenni a mi testünk, ami eddig, úgy mondom, olyan jól működött. És azt kell látni, hogy ha nem lenne egy tervezőr mögötte, aki kitalálta mindegyik kis apró rész a mi testünkben, akkor mi nem tudnunk életben maradni. Az élet nagyon érdekes, ahogyan indul egy élet. Egy csecsemő. Mielőtt születik, azt tudjuk, hogy amikor kb. 2 hetes, az édesanyja mehében a szíve már akkor dobol. 2 hetesen, vagy pontosan 16 naposan. Amikor 5 hetes, egy gyerek az anyja mehér, az agya már kezd működni. 5 hetesen. Amikor 9 hetesen már az ujján lehet látni az ujnyomat. Akkor azt jelenti, hogy egy gyerek már 9 hetesen tud használni egy mobiltelefon, oda tenni az ujját és tud nyitni a telefon. 9 hetesen. Már olyan pici, de mégis ott van. 10 hetesen. Már ott van mindkét lába, mindegyik lábújjával teljesen látható. 12 hetesen. Egy csecsemő az anyja méhében már tud mosolyogni. 12 hetesen. Az Isten teremtett világ egy csoda. És valahogyan az Énok látta ezt Istenben, hogy milyen hatalmas az Úr. De én azt gondolom, hogy ha csak foglalkoznunk azzal, hogy Isten hatalmas, az kevés lenne. Szerintem sokkal fontosabb nekünk, és sokkal fontosabb volt Énoknak, hogy ő tudta látni az Isten szívét. És ő tudta megérteni, hogy milyen az Isten szívében. Ha mi átlapozunk az Új Szövetséghez, azt tudunk olvasni a négy evangéliumban, az összes négy evangéliumban, csak egyszer van azt, hogy Jézus beszél arról, hogy milyen az ő szíve. Sok mindent látjunk róla, sok mindent tanulunk róla, de a saját szájából Jézus egyszer beszél az ő szívéről. És milyen az ő szíve? És az a Máté evangélium a 11. részben a 28. verstől olvasom. Jézus azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és meg vagyok terhelve, és én megnyugvást adok nekik. Vegyetek magatokra az én igam, és tanuljatok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igam boldogító, és az én terhem könnyű. Itt azt látjuk, hogy Jézus azt mondja saját magáról, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Ő sok mindent tudta volna hangsúlyozni, amikor ő beszélt saját magáról, hogy ő milyen. De valami ok miatt ő úgy érezte, hogy fontos, hogy mi ezeket látjunk. A szelíd szó ezen kívül ebben a görög szó háromszor szerepel az Új Szövetségben. Az egyik a hegyi beszédben, egy másik helyen a Máté 21-ben, amikor idéz az Ószövetségből, és a harmadik az első Péterben, amikor beszél a feleségről, hogy milyen az ő kapcsolata az ő férjével, hogy a szelídség az jellemző az ő szívéről. Egy szelíd szív, egy alázatos szív. Az az alázat kifejezi azt, hogy Isten nem távol tőlünk, hanem mi tudunk oda menni hozzá. És ő nem visszautasít. Néha, ha mi csak gondolkodunk arról, az Isten hatalmáról, ha mi csak gondoljunk arról, hogy ő a mindenható Isten a mindben, akkor valahogyan az lenne bennünk, hogy ki vagyok én. Hogy én tudok kapcsolatba kerülni a mindenhatóval. De az, hogy látom azt, hogy ő szelíd, és látom azt, hogy ő alázatos, akkor az ad nekem a bátorságot, hogy én tudok követni az Énok példáját, és én tudok oda menni hozzá, és én tudok járni vele. Valahogyan én úgy érzem, hogy túl gyakran az egyházban és egy-egy hívő ember életében a nem keresztény ember kialakul egy nagyon hamis kép Istenről. Amikor Isten beszél saját magáról, ő beszél arról, hogy ő szelíd és alázatos. De valahogyan mi, mint egyház, mint hívő emberek, mi tovább adjunk néha egy képet Istenről, hogy Isten olyan, mint egy király, egy rossz gonosz király, aki uralkodik, aki teljesen váratlanul döntéseket hoz, amit az emberek nem értenek, hogy miért, olyan követelések van, ami nem igazságosak. Mi, mint hívő emberek, mi olyan könnyen ítéljünk a másik embert. És mi mondjuk, hogy ez nem jó benned, és az nem jó benned. És az ember kialakul egy olyan kép Istenről, hogy Isten nem egy szerető, szelíd, alázatos Isten, hanem Isten egy ítélő, uralkodó. A János első leveleiben a negyedik rész, a nyolcadik versben, és megint egy kicsit később a fejezetben, ha jól emlékszem, a 16. versben, azt olvasunk, hogy olvasom a 8. vers, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Isten, mert Isten szeretett. Isten szeretett. Valahogyan azt kell látni, hogy ez, ha azt a kifejezést tudok használni, hogy ez az ő alap tulajdonsága. És a többi tulajdonság valahogyan ebből jön. Mert az Isten szeretette miatt, néha kénytelen keményen fulalni, és kiállni egy helyzetben. Ha gyereked van, és te látsz, hogy egy vad kutya támad a te gyerekedet, te egy szelíd, szerető szülő vagy. Nem akarok zavarni a szegény kutyát. Nem akarok kárt okozni a kutyának. Nem. Te úgy szeretsz azt a gyereket, hogy te bármilyen eszköz fogsz használni a kezedben, hogy te akadályozol azt, hogy az a vád kutya támad a te szereted gyerekedet. És az, hogy azt a megfelelő ellenszert használsz az ellen, az miből fakad? A szeretetből. Nem az az alap tulajdonság, hogy én akarok ütni a kutyát, hanem az alap gondolat az, hogy szeretem a gyerekemet. És ha mi végig menjünk a Bibliában, mindig, amikor Isten erősen fellépett valamelyik nép ellen, az oka a háttérben volt a szeretet. A szeretet kényszerít néha bennünk az, hogy mi határozottan ellenálljunk valami ellen. Mert védeni kell azt, akit szeretünk. Az Isten tulajdonsága az, hogy ő szeret. Milyen az ő szeretete? A római levél az 5. részben, az 5. versben olvasunk az ő szeretetteiről, mert szívünkbe arad az Isten szeretette a nálunk kiadott Szentlélek által. A szívünkben arad. A gondolat itt az, hogy az olyan nagy a szeretet, az, hogy kiönti. Amikor van egy árvíz, és a folyó szélei nem tud visszatartani a víz, és az a víz kimegy onnan. Ilyen az Isten szeretete. Az Isten szeretete nem lehet korlátozni. Ő akar kiönteni az ő szeretete felénk. Minden ember fele. Valóban van egy ilyen képünk Istenről, hogy ilyen nagy az ő szeretete. Az Efézus 3. részben beszél az ő szeretetéről, és beszél a szélességéről, a hosszúságáról, a magasságáról, a mélységéről. Valahogyan szükség van arra, hogy mi látjunk azt, hogy Isten milyen szeret. Milyen az ő szeret. És én meg vagyok győződve arról, hogy a legtöbb ember, aki visszautasít Istent, azért történik azt a visszautasítást, mert valóban nem ismertek Istent. És nem láttak azt, hogy milyen az Isten szeretette. Amikor mi beszéljünk az Isten bölcsességéről, az mutatja, hogy milyen az ő esze. Amikor mi beszéljünk az ő hatalmáról, az mutatja, hogy milyen erős az ő keze. De amikor mi beszéljünk a szeretetről, az mutatja, hogy milyen az Isten szíve. És én meg vagyok zsörzsve arról, valahogyan tudtam megismerni, hogy milyen az Isten szíve. Ha tovább olvasunk itt a Róma 5-ben, és van egy nagyon fontos gondolat itt az 5. rész, a 8. versben. Isten azonban abban mutatta még rajtunk a szeretetet, hogy Krisztus még akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ez az ige mit mond? Ez az ige azt mondja, hogy amikor te rossz voltál, amikor a legrosszabb voltál, akkor Isten megtette azt, hogy ő küldte Jézust a világba. Fontos, hogy mi megértsünk azt, hogy Isten nem azért szeret minket, mert mi megérdemeltünk azt. Nem azért szeret minket Isten, mert mi igyekeztünk olyan jó lenne, hanem Isten úgy döntött, hogy annak ellenére, hogy ez az ember ilyen, én fogok szeretni őt. Az új szövetség idejében van olyan, aki azt mondta, hogy az új szövetség írók kellett kitalálni egy új szót, amikor beszéltek az Isten szeretetéről, mert a görög nyelven volt több szó a szeretetről, de nem volt egy olyan szó, ami kifejezte az Isten szeretete. És az volt a szó, amit a görögben az agapét, sokan hallottunk ezt a szó, és ez az agapé szeretet, egy olyan szeretet, ami féltételek nélkül. Isten azt mondja nekünk, hogy én szeretlek téged, pont. És Énok jutott egy olyan pontra, hogy ő egy ilyen Istennel akart járni. Ő akart kapcsolatban lenni egy ilyen Istennel. Itt ebben a listában a Mózes első könyvében, az ötödik részben azt olvasunk, Énok az Istennel járt. Érdekes, hogy nem olvasunk itt, hogy Énok az Istennel ingenel meskedett. Nem olvasunk, hogy Énok Istennel próbált megfelelni. Nem olvasunk azt, hogy Énok Istennel akart szolgálni, hanem ő egy kapcsolat igényelt a mindenható Istennel. És miután volt a kapcsolat, akkor én azt mondom, hogy akkor várható, hogy volt az engedelmesség az ő életében. Volt a vágy benne, hogy ő akar csinálni azt, amit tetszik Istennek. Volt az, ami ő szolgált. De ezek nem voltak a feltételek. Ez volt, ami lett az ő életében, és lehet az ember életében, miután ő jár Istennél. Miután ő kapcsolatban van Istennél. A mi életünkben az indíték, hogy mi így éljünk, nem a félelem, hanem a hálaadás. És mi úgy adjunk hálát az Úrnak, az Úr szeretetteért, hogy miután járjunk vele, utána mi úgy éljünk egy Isten tetsző életet. De az alap a kapcsolat. És ha az a kapcsolat nincs, ha nincs az, hogy mi kapcsolatba kerülünk vele, akkor nem tudunk járni vele. Megvan a kapcsolat, utána tudunk együtt járni. Valahogyan én hiszem azt, hogy a házasság egy példa erről. A házasság, amikor mi ott álljunk egy lelkész előtt, és mi azt mondjuk, hogy igen, akkor mi vállaljunk valamit, és utána indul, hogy mi járjunk egy úton. Egy úton. De van egy pont, amikor kezdődik az a járás. És a mi életünkben az a pont, amikor kezdődik az a járás, az egy hitbeli döntés. Az utolsó hely a Bibliában, ahol Énok szerepel, a zsidókhoz írt levél, a 11. rész, 2 hete Gyula hosszan beszélt erről a fejezetről. Én csak egy verset szeretnék kiemelni, és ezzel szeretnék befejezni ma délelőtt. A zsidókhoz írt levél, a 11. rész, az 5. vers. Hit által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találtak meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Nem várható, mert Énokon keresztül volt még egy ember az Ószövetségben, aki úgy volt Istennél, hogy nem halt meg, hanem csak fölment a mennybe. Nem várható a mi életünkben, hogy így fog érni vége az életünk, hogy mi csak fel fogunk sétálni a mennybe, ahogyan Énok. De tudunk követni az ő példát abban, hogy ez hogyan történt az ő életében, és hogyan történik a mi életünkben, az, hogy hit által. Az, hogy mi bízunk ebben a mindenható szerető Istenben. Egy egyszerű példával befejezem. Egy kisgyerek ott van, a mai napon ez egy jó példa, ott van az úszoda mellett, és ott van a jó hűvös víz, és az édesapja ott van a vízben, és a gyerek ott áll az úszoda oldalon, és az édesapja azt mondja a gyereknek, hogy nyugodtan, lehet ugrani, én fogok fogni téged. Én úgy érzem, hogy a legtöbb esetben egy gyerek gond nélkül ugrik. Ő nem érzi semmi veszély abban. Ő nem gondol arról, hogy fú, én tudnám fulladni a vízbe, hanem ő csak arról gondol, ha az édesapa mondta, hogy lehet ugrani, akkor én tudok ugrani. Mert én ismerem az édesapám. Én tudom azt, és a gyerek nem is gondol erről, hogy ő elég erős, hogy ő tud fogni engem. Nem is merül fel benne azt, mert az nem kérdés. És nem merül fel benne azt, hogy az édesapja fog engedni bármilyen kár az ő életében, hogy hagyna őt, hogy ő fulladna a vízbe. Mert ő ismeri az ő édesapja. Ő tudja, hogy ő milyen. És azért ő hálandó bízni benne. Ugyanaz van a mi életünkben. Ugyanaz van, Isten ott van nyitott kézzel. És ő azt mondja, elég erős vagyok. De inkább azt mondja, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Szeretlek. Gyere. És akkor mi egy olyan döntést tudunk hozni, ahogyan a tékozló fiú hozott. A tékozló fiú elismerte azt, hogy ő vétkezett. És ő így ment haza az ő édesapjához. És ő készült mondani azt, hogy apu, én vétkeztem. De az édesapja ott volt, nyitott kézzel azzal, hogy fiam, szeretlek. És az, hogy a fia hazament, kifejezte azt a bűnbánat azzal a lépéssel, akkor rendbe jött a kapcsolat az édesapjával. És Isten azt várja minden embernek, hogy lehet így rendbe jönni a kapcsolat vele, hogy mi ugrunk az ő kezébe. Imádkozunk. Édesatyánk, érdekes, amit találjunk itt a Mózes ötödik első könyvében, az ötödik részben. Érdekes látni azt, hogy találkozunk egy olyan emberrel, akiről lényegében semmit nem tudjunk. De látjunk, hogy volt valami ebben az ember életében, ami kialakult a vágy benne, hogy ő szeretne járni veled. És nem csak szeretne, hanem hogy ő valóban járt veled. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy mi tudunk egy hasonló döntést hozni a mi életünkben, hogy mi tudunk mondani neked, hogy Uram, én szeretnék bízni benned, mert én tudom azt, hogy te szeretsz engem. legyen ez, ami jellemző rólunk. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.